Most jön cikkünk nyomán egy jó kis beszélgetés. Ugye korábban a Mijálovics gazda rovatban beszéltünk a Károly katonáról, és Lévai Ferenc már Herman Ottót idézte, hogy már a régi magyarok is szerették volna, ha eltűnne ez a faj a föld színéről. És így akkor felvontuk a szemöldökünket, és akkor kérdezgettük a halász embert, hogy hát akkor és a természet és környezetvédelmi szempontokkal mi lesz. És ő mondta, amit ő jónak látott, de hát akkor nézzük meg, hogy akkor hogy fér össze a gazdasági érdek a természetvédelmi érdekkel, mert hogy a hallgatók mondtak olyan példát is, hogy kérdezzünk csak meg a gyúrgyalagokról méhészeket. Úgyhogy hát most ezt fogjuk tenni Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani Egyesület szóvivőjével, átpasszolnánk a lasztit, hogy fér meg tehát a természetvédelem és a gazdasági érdek egymás mellett. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
Hát köszönöm, figyelj, ezt a felkérést. Igen, ugye? Nehéz beszélgetés, igen.
A két véglet is hallgatja nyilván a rádiót. Nagyon-nagyon nehéz itt igazságot tenni. Nekem nem is tisztem ez, nem is szeretném ezt sem. Én ugye el tudok mondani tényeket. Az biztos, tehát az most látszik, hogyha megnézzük az emberi civilizációt, helyzetét globálisan, kontinentálisan és Magyarországon, az biztos, hogy ez a fajta egyedül uralkodónak tekintett merkantilista szemlélet a haszonelvűség. Tehát mindent írtsunk ki, ami nekünk gazdasági kárt okoz. Ide sorolható például az esztelen fakivágások Magyarországon, például a lakott területeken, mert hogy szemetelnek a fák. Hosszú ideig nem értettem meg, mire gondolt a költő, amikor ezt mondta. Hát kiderült, hogy ez az őszi lombhullásra.
Igen, az annyi, csak a gond van vele, tényleg.
Igen, csak a munka van vele. Na most, hogyha az azért bebizonyosodott, ugye ebben a problémában vagyunk most is, hogy mindenki hall arról, hogy a civilizációnkra mekkora gondot, mekkora veszélyt jelent önmagában a klímaváltozás. Azt szoktam mondani példaként, hogyha odaállunk mondjuk egy asztal mellé, az asztal lapja az a szint, ahol ameddig a civilizációnk fenntartható. Mondjuk a fejünk magasságában van az a probléma, amit mondjuk a klímaváltozás okoz, tehát látszik, hogy ez már fenyegeti a civilizációnkat. Az kevéssé köztudott, hogy a fajok kihalása az ehhez képest mondjuk a fölöttünk lévő második emeletnek a plafonjánál van veszélyességi szinten. Tehát nagyságrendekkel veszélyesebb a civilizációnkra a fajok kihalása, és akkor mondjuk Magyarországon egyes hangok azt mondják, hogy írtsuk ki mondjuk a kormoránt. Egyébként pedig halászember, tehát valódi halászember nem mondta azt, plánem Herman Otto idejében, hogy ki kéne írtani az összes kormoránt. Ilyen biztos, hogy nincsen, mert hogy ha kiírt az ember egy fajt, akkor ez olyan, mintha én nem vagyok autószerelő, oda mennék egy autóhoz, vagy még másik példát, nem vagyok számítógép szerelő, nem értek hozzá. Kinyitom a számítógép házat, és látok ott mindenféle csillogó bigyót, és elkezdem kihúzkodni és eldobálni, mert szerintem nincs rá szükség. Egy darabig működik, de utána az egész rendszer nem fog
működni. Igen. Na, akkor vegyük végig.
Menjük
a fő problémát.
A kormoránhoz, jó?
Igen. Tehát ugye itt, ha jól érzékeljük a dolgot, akkor a következő a helyzet. A kormorán egy vonuló madár, jön a hideg, eljön Magyarországra, és itt elég komoly gazdasági kárt tesz.
Azzal, hogy felzabálja a halakat.
Igen, de olyan szinten, hogy az éves halfogyasztásunk jelentős részét pusztítja el ez a ragadozó madár. És ugye ilyenkor a halászok, meg a horgászok, akik aggódnak a halak miatt, ilyenkor azt mondják, hogy gyéríteni kell. Tehát nem kiírtani nyilván, hanem gyéríteni kell. De közben meg ugye az emberek, akik meg a környezetért aggódnak, és úgy gondolkoznak, hogy igen, egy hasznos fogaskereke, egy ragadozó madár is a természet nagy gépezetének, azok meg ilyenkor felvonják a szemöldöküket, hogy hát miért kell akár egyetlen egy madárra is fegyvert emelni, pusztán azért, mert a dolgát teszi, és táplálkozni, élni akar.
Igen, tehát a kormorán esetében az a helyzet, és azért is jó, hogy beszélünk erről, mert alapvetően a kormorán azon gazdasági kárt okozó fajok közé tartozik, ami szabadon gyéríthető. Tehát Magyarországon a kormorán nem védett területeken gyéríthető, a költési időszakon kívül utólagosan kell a lőadatokat benyújtani, és még egyébként védett, illetve Natura 2000 területeken is megoldható a gyérítés, engedélyt kell kérni, és azt az engedélyt általában meg is kapják. A probléma most itt az, és erről szólt az elmúlt hetek problémája, hogy arra panaszkodnak mondjuk a kormorán gyérítésben érintett mondjuk halászattal foglalkozók, hogy nehéz lelőni a kormoránt, nem hagyják magukat kiirtani. Na most azt gondolom, és nem akarok senkit megbántani, de azt nem hiszem, hogy egy reális elvárás lenne, hogy a kormoránok lássák be, hogy kárt okoznak, és kollektív öngyilkosságot kövessenek el. Tehát valóban nem könnyű, és ez alapvető probléma minden ilyen esetben, hiszen a ma élő lények abban az élőhelyi környezetben, ahol élnek, a legintelligensebbek, ezért vannak még élve, ezért nem pusztultak ki. Tehát a kormoránok nem fogják hagyni magukat, és meg kell, hogy értsük, hogy valóban a kormoránok is hallal táplálkoznak, de ezt a problémát mi hoztuk a fejünkre, emberek, hiszen a klímaváltozás okozta a kormoránok viselkedésének megváltozását. Amíg a klímaváltozás nem erősödött így fel, addig befagytak a vizeink, és az északról hozzánk érkező kormorán állományok tovább álltak alapvetően és elsősorban a tengerekre. A klímaváltozásba belenyúltunk ugye a környezetünkbe, melegszik folyamatosan a klíma, nem fagynak be a vizek. Miért menjen le egy kormorán még 600-800 kilométert a tengerre, amikor itt is megtalálja a táplálékát?
Akkor, ha jól értem, és ez is elhangzott a párbeszédben, hogy az ide telelni jövő, tehát nem a Magyarországon fészkelő kormorán populációval van a baj, ezt kéne gyéríteni.
Igen, ugye a magyarországi kormorán állomány nem éri el, tehát ilyen 2400-2600 párra becsülhető, és csökkenő tendenciát mutat. Na most, tehát ez egy nemzetközi együttműködést igényelne úgy, hogy jó néhány, tehát 8-10 évvel ezelőtt a Németországban az év madara a kormorán volt, a nagy káró katona, mert hogy mondjuk Nyugat-Európa egyes részein annyira kiüresedett a természeti táj, hogy már mondjuk kormorán sincs, és azt is mondjuk védeni kell. Tehát ezt ilyen megközelítés, hogy kimegyek a halastavamra, és azt mondja, akkor mivel ezt látom, akkor ez a helyzet, és ehhez kell alkalmazkodni, igen, ez így nem működik.
Ráadásul...
És ugye miről van szó? Bocsánat, tehát ugye arról van szó, hogy a Madártani Egyesület monitoring adatait is figyelembe véve, mondjuk évente összeül a természetvédelmi hatóság és a szakemberek, és fajonként áttekintik, hogy kell-e módosítani a védettségi besorolást. Ugye ez történt a vetési varjúnál, az ezredfordulóra a hazai vetési varjúállomány 93%-át kiirtották, és ezért lett védett a faj.
Igen. És én azt is hallom, hogy maguk, akiknek lőni kéne, gyéríteni kéne ezt az állományt, azok is panaszkodnak, hogy a kormorán egy okos madár, hogy a kormorán megismeri a puskát, hogy a kormorán lebukik a víz alá, és nem nagyon tud. Tehát, hogy és itt bezárul a kör. Tehát akkor a halászok azt mondják, hogy gyéríteni kell, a gyérítők azt mondják, hogy hát ez nem olyan egyszerű dolog, meg drága mulatság, meg minden. Közben ugye jön egy természetvédelmi szempont, amiket nagyon helyesen rávilágított, egy Németországban az év madarát Magyarországon gyéríteni kell. Szóval itt ilyen bezárult a kör, hát akkor nem nagyon van megoldás.
Igazándiból nem. Tehát nagyon fontos lenne megnézni a nemzetközi példákat. Én az elmúlt években jártam vizes élőhelyeken, például Grúziában, jártam most a hónap elején Izraelben, ugye Izrael bár egy sivatagi ország, de a világ egyik legjelentősebb halastavi halászati kultúrával rendelkező országa, van megoldás. Tehát vannak megoldások olyanok, külön mondjuk a szürkegémre, és külön a kormoránra, tehát például úgy bedrót, drótszálakat kihúzni a tavak fölé, jelölő szalaggal, hogy ne tudjon mondjuk beszállni a szürkegém, illetve le is lehet hálózni ezeket a tavakat, tehát van rá megoldás. Most nyilván, hogyha most magamra tekintek, mennyivel egyszerűbb lenne a lakásba, hogy jönne Harry Potter, vagy nekem lenne varázspálcám, és egy csettintésre mondjuk tisztelne a lakás. Sajnos a világ nem ilyen, tenni kell érte. Tehát van megoldás, mindig van alternatíva. A kormorán szürkegém kombó esetében is van megoldás, de az tényleg és tényleg ne bántódjon meg senki, de a kormoránok nem lesznek a mi kedvünkért kollektív öngyilkosok. Tehát ezért tenni kell, és lehet tenni, és Magyarországon a természetvédelem nem szűklátókörű, tehát a kormorán esetében a természetvédelmi döntéshozó szervezet elfogadja és elismeri az alapvetően hozzánk ősszel telelni érkező átvonuló kormoránok okozta gazdasági károkozást, ezért a természetvédelmi szabályozásunk önmérsékletet gyakorolva lehetővé teszi a kormoránok lövését, gyérítését, hangsúlyozom, nem is kell még engedélyeztetni se a legtöbb területen. Nyilván egy Balatonpart, az ilyen mondom, speciális, mert lakóövezet, stb. De oké, hogy ez nehéz, de hát nem fognak nekünk lefeküdni ezek az állatok, hogy lelövöldözhessük őket.
Igen, akkor menjünk át a Gyurgyalagra, mert ezt is egy ilyen hallgatói nyomásra tettük be a műsorba, hogy kérdezzünk meg egy méhészt, hogy mit művel a Gyurgyalag. És akkor itt megint egy ilyen ütközés van. A Gyurgyalag egy hozzá nem értő ember szemében is egy nagyon szép madár, egy nagyon kedves madár. Az ember álmában nem gondolná, hogy mérges lehet valaki rá, pláne annyira, hogy mondjuk púrhabbal kinyomja a költő üregnek a bejáratát, hogy ott rohadjon meg szegény Gyurgyalag, ahol van.
Abszolút így van. Tehát ugye kezdjük akkor a méhész oldalról. Az igaz, hogyha a gyurgyalagok, egy gyurgyalag csapat a kitelepült méhész kaptárai mellé települ, ott érzékeny gazdasági kárt tud okozni. Ezt mondják a méhészek, és így leszűkítve és a természeti szövegkörnyezetből kiszakítva a dolgot, akár igazuk is lehet. De nézzük meg, akkor én most a gyurgyalag nevében beszélek, mert nem nagyon értjük, amit mond. A gyurgyalag Európában gyakorlatilag az egyetlen olyan táplálék specialista madár, ami a fullánkos rovarokra szakosodott. Magyarországon, hangsúlyozom, csak Magyarországon 700 méhfaj él. Tehát semmi gond nem volt, azért él nálunk a gyurgyalag, mert nagyon gazdag a fullánkos rovar állomány, a méhek és darazsaké. Mi történt az elmúlt 70 évben? Jött a nagyüzemi mezőgazdaság, mindent felszántottak, ez különösen felerősödött az Európai Uniós csatlakozásunk, ugye a területalapú támogatású közös agrárpolitika okán. Tehát amikor felszántja a gazda minden négyzetcentimétert, megszűnnek azok a virágos rétek, ahol a Magyarországon élő 700 méhfaj és a darazsak tudnak például táplálkozni virágporral, nektárral. Na most akkor itt van a gyurgyalag, ami szintén egy intelligens madár, hiszen még nem halt ki. Ő nem fog nekünk kollektívan eltűnni, hanem meg körülnéz és alkalmazkodik. Mi történt? Az ember kiirtotta a virágos réteket, megszünteti a fullánkos rovar állományt, és akkor erre a területre, ahol él és éhezik éppen a gyurgyalag, kitelepül a méhész mondjuk 60-80-200 kaptárral, és persze, hogy a gyurgyalag meg fogja fogni. Mi a megoldás? És ebben a tekintetben a gyurgyalag kérdés pont ugyanolyan, mint mondjuk a seregély kérdés. A gyurgyalag nem házi méhre specializálódott, hanem fullánkos rovarokra. A közvélekedés ellentétben a seregély nem gyümölcsevő, semmiképpen nem szőlőevő, hanem alapvetően ő a gyepzónából szed ki gerincszeleneket. Régen mi volt? Amikor mozaikosan gazdálkodott az ember, akkor megvolt mondjuk a szőlőhegyen a szőlőparcella, és mellette ott volt a legelő, ahol mondjuk a falu birkái, lovai, tehenei legeltek. Amikor jöttek, vonultak a seregélyek, akkor odaszálltak a jószág mellé a lerágott alacsony fűgyepre, és szedegették össze a sáskákat, rovarokat. Mi történt? A legintenzívebb agrártevékenység az ültetvény. Tehát amikor jönnek mondjuk északról a vonuló seregélyek, és átvonulnak mondjuk Tokaj, tehát a nagy szőlő területeink fölött, akkor egy extra szuperintenzív agrártájon repülnek át, ahol nincsen egyetlen egy négyzetméter legelő sem. Mi marad ennek a szuperintelligens madárnak? Ha nem akar kihalni, akkor eszi az egyedül rendelkezésére álló táplálékot, a szőlőt. Erre jönnek a szőlősgazdák, és mondjuk bevetik az automata propánbután ágyút, és akkor a kutatások meg bebizonyítják, hogy ez sokszor kontraproduktív, mert például a rutinos idősebb, több vonulási időszakot megélt seregélyek a hangágyú felé viszik a csapatot.
Hiszen ott
tudják, hogy azért hangágyúznak. Ott akar. Tehát azért mondom, tehát mit lehetne csinálni, minden afelé mutat, hogy a szuperintenzív nagyüzemű mezőgazdaságba vissza kell hozni, vissza kell emelni a természetkímélő, a biológiai sokféleséget segítő megoldásokat. Tehát hogy a gyurgyalagra visszatérve meg kell hagyni mondjuk a szántóterületnek a 20%-át, a szegélyrészt egybefüggően kezeletlenül, és akkor ott azon a látszárú növényzeten, azon a virágozó növényzeten annyi fullánkos rovar tud megélni, amivel tudnak táplálkozni. És alkalmazkodnia kell a méhésznek is. Tehát én, ha méhész lennék, biztos, hogy nem telepítenék kaptárakat mondjuk egy gyurgyalag kolónia 100 méteres közelségébe, mert akkor a fejemre hozom a bajt. Tehát alkalmazkodnia kell a gazdálkodó embernek is, nem lehet csak azt mondani, hogy nekem van igazam, mert ennyi és ennyi károm lett. Tehát más nem tudok mondani, értjük. És én most nem állok sem a gyurgyalag, sem a seregé, sem a kormorán mellé, sem a gazdálkodó mellé, én megpróbálok a kettő között. Madát vegyes egynek az a feladata, hogy ugye a természetvédelem nem azt jelenti, hogy nekem kell megvédenem a méhecskét a gyurgyalaktól, vagy a gazellát az oroszlántól. Ezt megoldják az állatok egymás között. Nekünk segíteni kell az ember-természet kapcsolat alakítását, és ez őszinteség nélkül nem megy. Tehát ki kell mondani, ami jelentkező probléma, mert hogy ha a problémákat ismerjük, akkor a szakemberek, amikor leülnek, és nyitottan egymásra odafigyelve tárgyalnak, akkor lehet konszenzust találni. Az biztos, hogy nem megoldás, egyetlen esetben se, hogy az egyoldalú elvárás érvényesül, hogy akkor lőjük, öljük, mészároljunk le minden, mert pont ezért van a civilizációnk ilyen bajba, mert nem figyelünk oda a környezetre, pusztítjuk a rövidtávú gazdasági érdekeink okán.
Oké, nagyon kerek volt, és nagyon örülünk, hogy végig tudtuk beszélni ezt a problémát, reméljük, hogy a két szélsőség ezáltal apadó tábor lesz, és egy kicsit valahol közelebb kerülünk a megoldáshoz.
És nagyon jó, hogy konkrét megoldásokat is mondtál mindkét esetben, hogy a gazdálkodók akkor mit tehetnek, és hogy mennyire elővigyázatosan kell megválasztani a helyszíneket is.
Igen.
És ez tök fontos.
Nagyon szépen köszönjük, nagyon jó beszélgetés volt, mint mindig. Akkor további erőt kívánunk a munkához, mert ahogy halljuk az előző percekből, van bőven mit csinálni. Köszönjük szépen, Zoli!
Én is köszönöm a lehetőséget, szervusztok!
Szervusz. Orbán Zoltánnal beszélgettünk, a Magyar Madártani Egyesület szóvivője. Ő igazságot tett a cseregély, a kormorán vagy károkatona és a gyurgyalag ügyben is. Remélem haszonnal hallgattátok.